Még teológus koromban kötelező olvasmány volt a teológián egy könyv, aminek az volt a címe, Állomások a szabadságra vezető úton. Ha most így megnézzük, akkor ezt a címet adtam a mai prédikációnak is, pontosabban nem csak ennek az egynek, hanem ami ezután fog jönni, ennek a maival együtt összesen 10 prédikációnak. És innentől, hogy azt mondtam, hogy 10, az embernek már több gondolata is lehet, hogy milyen 10-ről lehet szó. Valószínűleg a 10 parancsolatról van szó, bár emlékszem, hogy egyszer egy ifjúsági táborban volt egy ilyen nagy kérdés, ha tesztet kellett írni a gyerekeknek a Bibliából, és megkérdeztük, hogy mi a 10 csapás, és többen azt a választ írták, hogy a 10 parancsolat másik neve. Tehát ez látszik, hogy hogyan áll hozzá az átlag ember a 10 parancsolathoz. Egy kicsit úgy, mint amikor apu mielőtt elmenne dolgozni, hagy 10 darab házi munkát, amit meg kell csinálni, és hogyha nem csináljuk meg, akkor nyilván jönnek a szülői 10 csapások, minden egyes kihagyott házi munkáért egy. De igazából nem ez a 10 parancsolat, hanem az, amiről beszél itt az a cseh teológus, aki írta ezt a könyvet. A 10 parancsolat, azt ő azt mondja, hogy ezek állomások a szabadságra vezető úton. Állomások olyan módon, ahogy állomás volt régen az ókori világban egy útelágazás, ahogy állomás volt régen az ókori világban mondjuk egy folyón átkelve, egy komp kikötő, ugye, mert hát nem volt akkoriban mindenhol híd, ha át akartam menni egy folyón, akkor vagy gázlót, vagy kompot kellett választani. És ezeken a helyeken mindig meg kellett állni, gondolkozni kellett, hogy merre megyünk tovább, és tovább menni. És a 10 parancsolat is, ez szerint a cseh teológus szerint is egy ilyen állomás sorozat. Ezek a parancsolatok nem fejbevernek minket, hanem megállítanak, és azt mondják, gondolkozz. A mai napon egészen nem meglepő módon az első parancsolatról lesz szó, de az első parancsolat és maga a 10 parancsolat nem érthető akkor, hogyha nem tudjuk azt, hogy igazából nem csak a parancsolatok függenek így önmagukban Mózes könyveiben, ez Mózes második könyvének a 20. fejezetében van a 10 parancsolat, és ez közvetlenül azután van, hogy Isten kihozta a népét Egyiptomból. Igen, igen, itt van a 10 csapás is, de ez nem ugyanaz. Tehát kihozta a népet Egyiptomból, kivezette a pusztába, még nem mentek be az ígéret földjébe, ott állnak a kettő között, se itt, se ott. És ezen a helyen hangzik el a 10 parancsolat. És így hangzik a legelső parancsolat, 2 Mózes 20, 2-3-ból. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. És nem véletlen, hogy ekkor és így szólal meg ez az első parancsolat. Mert egy pár dolgot fontos tudni ahhoz, hogy a 10 parancsolatot értsük. Ők már elhagyták a szolgaságot, de még nem mentek be a szabadságra. Már nem egyiptomiak, de még nincs olyan ország, hogy Izrael. Már nem ez, még nem az. Út van az ígéret földje felé, de még nem ott. És igazából, hogyha megnézzük, ezek igazából a mi életünknek a leírásai is lehetnének. Mi elkezdtük Jézust követni, de még nem vagyunk benne Isten országában, úgy, ahogy majd benne leszünk egyszer. Mi is útonjárók vagyunk, ahogy Izrael népe úton járt. És ezen az útonjáráson megszólal a 10 parancsolat, amit nekünk keresztényeknek, legalább nekünk, akik ma most itt vagyunk, nagyon fontos tudnunk, hogy a 10 parancsolat nem a világnak szól. A 10 parancsolatot Isten nem beleordította a világba, hanem odaadta Mózesnek, aki odaadta a népnek. Nem nyilvánosságát, nem nyilvánosan kihirdette, hanem csak és kizárólag a saját népének adta. És ez egy nagyon-nagyon fontos következménnyel jár. Azzal a következménnyel, hogy mi, akik itt vagyunk, legalább mi tudjuk, és azért mondom, hogy legalább mi, mert ezzel olyan sokan visszaélnek, keresztények és magukat kereszténynek vallók, a 10 parancsolatot még mi se tudjuk betartani, hogy várjuk el az Istent nem ismerő emberektől, hogy betartsák? Hogy várjuk el a világtól? Nagyon sokszor van ez, amikor vitatkoznak a tudósok, hogy milyen dolgokat vegyenek be a törvénybe, meg ne vegyenek be a törvénybe, és írnak hosszú törvénykönyveket, és elvárnak emberektől hosszú-hosszú dolgokat. És oda szabják elég, hogy ezt kell csinálni, de nem lehet megcsinálni, mert még mi nekünk is nehéz. A 10 parancsolat nem mindenki, a 10 parancsolat Isten népé. Magyarul én nem vághatom fejbe a szomszédomat, aki nem Isten tulajdona, hogy te miért paráználkodsz, hogy te miért lopsz, hogy te miért csalsz, és te miért hazudsz. A 10 parancsolat tükör nekem, és nem bunkó a másik fejére. Ez egy nagyon fontos dolog. Azt is kell tudnunk, hogy a 10 parancsolat nem elvárásgyűjtemény. Isten ezeket várja el tőlünk, és hogyha ezeket teljesítettük, akkor mi jó emberek vagyunk, ha pedig nem teljesítettük, akkor mi rossz emberek vagyunk. A 10 parancsolat működési elv. Mindenki, aki már tanult fizikát, aki tanult a világ működéséről, biológiát, az tudja, hogy az a parancsolat, hogy a Föld gravitációs mezeje vonza azokat a dolgokat, amelyek belekerülnek. Ez nem olyan parancsolat, hogy kívülről beletesszük a világba, hogy benne legyen, és akkor ezzel jól megbüntetjük azt, aki ezt nem veszi észre. Ez a működési elvnek a része. A 10 parancsolat nem kívülről lett belerakva a világba, hanem a világnak, az embervilágnak az alapvető lélegzése, az alapvető területe vagy terepe, amelyen létezni tud. Ha megnézzük igazából, akkor nem is jól vannak ezek a parancsolatok lefordítva magyarra. Ugyanis igazából ezek az ige alakok, amik itt szerepelnek a 10 parancsolatban, jövő idejűek. Így hangzik ez a parancsolat. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Nem lesz más Istened rajtam kívül. Nem fogsz csinálni bálványokat. Nem fogod felvenni Isten nevét hiába. Az egész igazából egy olyan, mint hogyha egy nagy ha-akkor feltétel lenne. Azt mondja Isten, ha én vagyok az Úr, a te Istened, akkor nem lesz más Istened. Ha én vagyok az Úr, a te Istened, akkor nem fogod felvenni hiába a nevem. Ha én vagyok az Úr, a te Istened, akkor tisztelni fogod apádat és anyádat, és mehetnénk tovább. Ha, akkor. Az egész attól a feltételtől függ, hogy ki a mi Istenünk. És éppen ezért a 10 parancsolatot jól használni, meg értelmezni csak akkor tudjuk, hogyha felismerjük, hogy csak és kizárólag a Teremtővel kapcsolatban lehet megérteni ezt a törvényt. A törvény ugyanis Isten szava és a negyedik parancsolattal együtt nagyon világosan érthető, hogy az egészet a teremtéshez köti hozzá Isten. Én úgy teremtettem ezt a világot, ezt a fizikait, hogy tele van fizikai törvényekkel, amiket te ember felfedezhetsz, vagy hogyha iskolába jársz, akkor megtanulhatsz. De izgalmasabb felfedezni, mint megtanulni. És nekünk ezt mondja, ide figyelj népem, ezt a világot, az embervilágot úgy teremtettem, hogy beleraktam ezeket a törvényeket. Ha ezeket felfedezed te is, akkor menni fog az emberi kapcsolatrendszered, ha pedig nem, akkor nem. Ezek a működési elvek, ezekre mondja azt máshol Mózes, aki megcselekszi ezeket, él velük, az élni fog, és aki nem cselekszi meg ezeket, az igazából a pusztulásba megy. Meghal. És ez nem fenyegetés, hanem ez egy egyszerű leírás. Ugyanaz, mint amikor azt mondom, ha kilépsz a tizedikről, le fogsz esni, és összezúzod magad a nulladikon. Ha betartod ezeket, akkor szállni fogsz. Ha nem tartod be, akkor le fogsz esni. És ennek a parancsolatnak, ennek a 10 parancsolatnak két kőtáblája van, ezek az Isten és az ember közötti kapcsolatot szabályozzák, de ha igazából jó alaposan megnézzük ezt a 10 parancsolatot, akkor azt látjuk, hogy nagyon kevés parancsolat foglalkozik benne Istennel. Azt gondolnánk, hogy jön Isten, én vagyok az Isten. Látunk már ilyet, amikor ember azt mondja magáról, hogy én vagyok az Isten, és nem 10 parancsolat dob oda az ember elé, hanem 100-at, és mindegyik arról szól, hogy engem hogyan tisztelj, hogy engem hogyan becsülj, hogy nekem hogyan adj pénzt, hogy engem hogyan szolgálj ki. És ehhez képest Isten semmi ilyet nem mond a 10 parancsolatba. Azt mondja most az elsőbe, ne legyen más Istened rajtam kívül, mondja a másodikba, hogy ne legyen bálványképed. Fontos tudni, hogy egyébként van olyan egyház, ami ezt a 2 parancsolatot egybeveszi, és azt mondja, hogy ez igazából egy parancsolat. Ne legyen más Istened, ne legyen bálványod, és ne vedd fel hiába a nevemet. Igazából ez a 2 parancsolat szól Istenről. Ne használj föl engem a te céljaidra, és legyek én az Istened. Legyek én az Istened, de ne használj föl a céljaidra. Ez a 2 dolog, amit Isten magával kapcsolatban kér. És az összes többi arról szól, hogy hogyan fordulj a másik emberhez. Isten nem azért akarja, hogy ő legyen az Istenünk, mert neki hiányzik egy pár darab rajongó, aki utána megy és csápol. Tehát mi sokszor Istent összekeverjük a celebekkel. A celebek azért celebek, mert azt szeretik, hogy mennek utánuk, és azt mondják, igen, Béla, te vagy az, akit mi szeretünk, te vagy az, akit mi követünk, követünk a Facebookon, lájkolunk a YouTube-on, követünk a Twitteren. Azt sem tudom egyébként, hogy mi az a Twitter, de mondom, mert olyan jól hangzik. Szóval, hogy követünk téged, követünk Józsi, követünk Béla, nem akartam Józsit mondani. Szóval követünk, mert hogy te vagy a celeb, és ezt Isten nem akarja. Legyek én az első, de azért legyek én az első, hogy megmondhassam, hogy fordulj csak a melletted élő felé. Ne használd fel a nevemet arra, mondja majd később, hogy kibújjál az összes többi parancsolat alól. Legyek én az első, hogy odafordulj az embertársad felé. Igazából ez a 2 tábla is ilyen, hogy ha én vagyok az Istened, és nem használsz engem a saját céljaidra, akkor rendben lesznek az emberi kapcsolataid is. És így ilyen módon mondhatjuk azt, hogy már az Ószövetségből nyilvánvaló, ahol még nem volt Jézus, hogy a törvény igazi betöltése nem Isten szolgálata, nem az, hogy eljárok a templomba, nem az, hogy befizetem az egyház fenntartóit, nem az, hogy szépen éneklek, nem az, hogy imádkozok, nem az, hogy Bibliát olvasok. Ezek mind-mind jók ahhoz, hogy én feltöltődjek, és elmenjek szolgálni a másik ember. Mert Istent nagyon könnyű szolgálni. De a mellettem élő házártos szomszédot nehezebb. Bocsánat, nem így gondoltam. Tehát nem az én saját szomszédomra. Hanem a mellettem élő sokkal nehezebb. A mellettem élő házastársamat sokkal nehezebb. A mellettem élő visszadumálós kamasz gyerekemet sokkal nehezebb szeretni. Az anyósomat, az apósomat, aki megkeseríti az életemet, és minket Isten újra és újra ezekhez küld. Ha én vagyok az Úr, a te Istened, menj el hozzájuk. Mert arra hívtalak el. És azt mondjuk, hogy de hát ez olyan új szövetségszerű, nem? Olyan, mintha ez új szövetség lenne. Pedig ez itt van az Ószövetség legelején. Hát igen. Mert az az Isten, aki azt meg ezt kijelentette, ugyanaz. No nézzük akkor sorban ezeket a parancsolatokat, ma csak az elsőt. Azt mondja a 10 parancsolatnak a mai része, az első szakasz. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ezzel kezdődik. Nem azzal kezdődik a parancsolat, hogy ezt meg ezt csinálj, vagy ne csinálj, hanem azzal kezdődik, én vagyok. És hogyha még emlékszünk egy kicsit Mózesre, az is ezelőtt, a történet előtt van, azzal a bizonyos égő csipkebokorral, amikor megáll a csipkebokor előtt, és megkérdezi, ki vagy te, Uram, mi a neved? Akkor mit mond neki Isten? Én vagyok. Vagy más fordítás szerint, vagyok, aki vagyok. De igazából ez azt jelenti, mindig veled vagyok. Isten neve Isten jelenlétét jelenti. Isten neve Isten támogatását jelenti. Nem arról van szó, hogy bemutatkozott, Kovács Béla vagyok, hanem arról van szó, hogy elmondta, veled leszek. És utána folytatja is. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgálatházából, mert igazából Isten akkor lesz az én Istenem, hogyha ő lesz az én szabadítom. Mert ugyan azt mondtam, hogy a 10 parancsolat hozzáköt minket, az egész parancsolatnak a jellege a teremtéshez, de igazából teljesen mindegy, hogy hozzáköt-e minket a teremtéshez, vagy sem, mert a teremtés nagyon szép volt, a teremtés nagyon jó volt, aztán jött Ádám, meg Éva, meg alma, vagy nem alma, meg kígyó, meg minden volt ott. Meg jött Káin, meg Ábel, mert ők is már mindenki jött ott a kettő között. És nem akarjuk itt senkire, Ádámra meg Évára ráfogni azt, de a mi életünkben is, a teremtésünk és a jelenlegi állapotunk között ott vannak a bűneink. Amikor nem Istent akartuk követni, amikor azt mondtuk ugyan a szánkkal, hogy Istent követjük, de igazából ott volt minden, mint Bécsben. Amikor úgy gondoltuk, hogy nekünk járnak dolgok, és körülöttem forduljon meg a világ. Ott a bűn, ami összezavarta a teremtési rendet. És ezért mondom, hogy Isten csak akkor a mi Istenünk, hogyha a mi szabadítónk is lesz. Én az Úr vagyok a te szabadítód, és ezért legyél az én népem. Nem azért, mert megteremtettelek ennyi erővel, akkor az egész világot hívhattam volna, nem. Téged meg is szabadítottalak. Gyere utánam, megszabadítottalak. És minket is ezzel a hívással hív, megszabadítottalak. Megszabadítottalak a bűnesetnek ebben a káoszából. És igazából a szabadítás ennek a káosznak a rendbetétele. És ha még mindig káosz van az életemben, és ha még mindig káosz van az emberi kapcsolataimban, és ha még mindig káosz van a munkámban, a dolgaimban, akkor azt mutatja, hogy valahol még nem szabadultam meg. És az a helyzet, hogyha mi nem tudunk, ha nem szabadultunk meg, ha nincsen bennünk, az annak az élménye, amit egy szabadítás ad, akkor nincsen meg bennünk a motor, ami lehetővé teszi, hogy megtartsuk, amit Isten vár tőlünk. Ha nincsen meg bennünk az az óriási hála, amit az kelt, hogy Isten kiszabadított engem újra és újra ebből, abból, amabból, hogy Isten megszabadított a bűneimből, hogy Isten megszabadított engem azokból a megkötözöttségekből, amelyekben voltam, akkor nincsen meg bennünk az az erő, amivel túl tudnánk ugrani az akadályokat. És ez egy nagyon nagy kérdés nekünk, embereknek, akik Isten népének nevezzük magunkat, hogy mi átéltük-e valaha Isten szabadítását az életünkben. Meg vagyunk-e szabadítva? Mert ha nem éltük át, akkor nem fog menni. Nem fog menni, ami utána jön. Mert tudjuk egy darabig tenni izomból, tudjuk egy darabig tenni kötelességtudatból, tudjuk egy darabig tenni megfelelésvágyból, de mindezek fölemésztik az erőnket, a szeretetünket, az életünket. Igazából csak akkor megy, ha lelkesedésből tesszük. És lelkesedni csak azért tudunk, aki valami nagyon jót tett velünk. Szabadok vagyunk-e? És ezután, hogy igen, ti szabadok vagytok, mondja Isten, mert én kihoztalak titeket Egyiptomból, a szolgasságházából, ahogy Pál mondja, nem kell már többet a bűn szolgáinak lenni, hanem lehettek Istené, Isten tulajdona. No, akkor ne legyenek neked idegen isteneid. És igazából kik azok az idegen istenek? Hát itt nagyon sok mindent mondhatnánk, ugye nagyon szeretünk ilyenkor átmenni kortörténetbe. Idegen isten Baál, meg Baál Zebub, idegen isten Zeus, idegen isten Asdód, idegen isten Assur, idegen isten Jupiter, meg még tudnánk mondani egy csomó idegen isten, csak meg kéne a mi idegen isteneinket megemlíteni, mert bizony Isten számára minden idegen isten, ami az életemben, ő előtte van. Ne legyenek idegen isteneid rajtam kívül, ezt máshogy úgy mondja a régi fordítás, én előttem. Ne legyen senki, akit elém raksz. És hát, őszintén szólva, a mai ember ugyanolyan politeista, sok Isten hívő, mint a régiek voltak. Csak még nekünk nem úgy hívják, hogy Jupiter, meg nem úgy hívják, hogy Zeus, meg nem úgy hívják, hogy Assur. Nekünk van egy régi Istenünk, akit a mai napig ugyanannyira imádunk, mint a régiek. Itt van ugye a pénzisten, a mammon, őt nagyon-nagyon szeretjük. De nekünk vannak más isteneink is. Nekünk itt van az egészségisten, akit még szintén nagyon szeretünk, és leborulunk az oltára elé. És itt van a szépségisten, mert csak az jó, ami szép. Legyenek szépek az emberek. És ha nem vagy elég szép, akkor kozmetikázunk, és kijavítjuk a képedet, és úgy teszünk fel az újság címoldalára. Legyünk szépek, legyünk egészségesek, legyen pénzünk. Legyenek úgy dolgaink, itt vannak az apró dolgok istenei, mindenféle bigyót és kütyüt vegyél meg magadnak. És itt vannak az egyéb istenek, hát itt vannak a gyerekeink. Nagyon sok embernek a gyereke az istene. Nagyon sok embernek a házastársa, vagy a szerelmese az istene. Minden isten, ami az életemben Isten előtt van, minden idegen isten. És hányszor, de hányszor van, hogy ezek a dolgok előre kerülnek. És minden többi csak utána jön. Mert hogyha Isten van a legelső helyen az életemben, akkor ő rögtön azt mondja, hogy a második helyen te vagy, de melletted ott az összes többi ember, aki veled kapcsolatba kerül. Ez az isteni létre, és utána jön az összes többi. Amikor a pénz van az első helyen, akkor ott van a pénz, és utána ott van minden, ami a pénzhez kell, és a másik ember, az a futottak még kategóriában sem biztos, hogy szerepel. Ha a gyerekem van a legelső helyen, hát mondjuk szegény gyerek, de azért néha előfordul, hogy a gyereket tesszük a legelső helyre, torzul annak a gyereknek a személyisége is, de minden egyéb, amit azért annak rendelek alá, hogy ő maradhasson felül. Minden, ami a legelső helyen van, meghatározza, hogy mi van alatta. Őszintén szólva, ami a legelső helyen van, ahhoz kötődik az életcélom, és innentől kezdve az összes többit meghatározza, és ezért nem mindegy, mi van elől. Isten nem elméletben kell előre rakni, hanem gyakorlatban. Uram, te vagy az én életemben az első. És te utána azt mondod, a második pedig hasonlatos, ehhez mondja Jézus, szelest vele barátodat, mint magadat. És az a baj, a második helyen meg törongunk, mert itt vagyunk legalább 40-en rajta. Sokkal jobb lenne, ha csak én lennék a másodikon, de Isten mellém rakott egy csomó mindenkit, és nem csak a családtagjaimat. És idegen Isten az, ezekből következik mindaz, aki nem megszabadít, hanem leigáz. Mert igazából minden más Isten, Istenen kívül szolgaságot kínál fel. Ha a gyerek van az első helyen, akkor gyereket kell szolgálni. Ha a Zsuzsó van az első helyen, akkor azt kell szolgálni. Ha a szépségem van az első helyen, akkor mindenem arra megy el, hogy én szép legyek. Ha az egészségem van az első helyen, minden arra megy, hogy egészséges legyek. Minden arra megy. És tehetném még hozzá, azért vannak klasszikus függések is. Ha a pia van az első helyen, akkor minden rámegy a piára. Ha a kábítószer van az első helyen, minden rámegy a kábítószerre. Ha a sorozatfüggés van az első helyen, akkor minden időm, pénzem és energiám és emberi kapcsolatom rámegy arra, hogy sorozatokat nézek. Mi van az első helyen? Az idegen istenek ugyanis függőségbe döntenek. A függőség azt jelenti, hogy ha nem úgy van, akkor beindul a szorongás, az izzadás, a félelem. Isten felszabadít minket, amikor azt mondja, én vagyok elől. Mert rögtön a kezembe adja a döntés lehetőségét. Dönts, mit akarsz csinálni. Nem függesz senkitől, mit szeretnél csinálni. A pia nem mondja ezt. A pénz nem mondja ezt. Az idegen istenek azt mondják, ezt kell tenned. És ami Isten, az megszabja az életét, az egész életemet. Az idegen istenek ugyanis összekuszálják az életem fontossági sorrendjét. Teljesen zavarossá teszik. Annyira, hogy néha magam sem tudom. És nagyon sok embernek van egy ideális elképzelése, hogy például sok ember gondolja, hogy nálam első azért mégiscsak a család, a második helyen van a pénz, a harmadik helyen van a siker, a negyedik helyen van az érvényesülés, mit tudom én, valamilyen sorrend. De igazából nagyon sok helyen, nagyon sok embernek az első helyen vagyok én, a másodikon vagyok én, a harmadikon van a pénzem, ami szintén rólam szól, a negyediken a sikerem, az ötödiken az érvényesülésem, a hatodikon a... És van az én ideális elképzelésem magamról, aminek sokszor köze nincs ahhoz, ami igazából van az életemben. Összekúszálja az egészet. Azt mondja a Biblia, az ördögre van egy ilyen jó kis neve, az a neve, az egyik neve, hogy Diabolosz. És a Diabolosz ez az, mint amikor a gyerekek beszabadulnak a gyülekezeti terembe, ott vannak ezek a kis labdák, körülbelül 200 van belőlük, és szétdobálják. Na az a Diabolosz. Amikor szétszórják a labdákat, és az ember belép, rálép egy labdára, és akkor átesik, mint az ólajtó. Biztosan ismerős ez másnak is, nem csak nekem. A letett kis labdák és a legók. Tehát mekkorát lehet esni? Na ez a ördög. Diabolosz szétdobálja ezt az egészet, összekuszálja, az embereket hátrébb szorítja, a dolgokat előre hozza. Jó, fogsz te adni a szomszédodnak is majd egyszer, hogyha lesz, de most nincsen a szomszédodra erőd meg energiád, mert itt van most, kéne lecserélni a kocsit, hát már végül is 15 éves, most már épp ideje lecserélni. Ideje lecserélni a tévédet, mert már elmúlt 10 éves, ideje lecserélni a mobiltelefonodat, mert már elmúlt 3 éves, ideje lecserélni a feleségedet, mert már elmúlt 5 éves, vagy 10, vagy nem tudom én mi. Cseréljük le, foglalkozunk később a szomszéddal. Meg a pénzzel, meg hogy neki mi kéne. És azt mondja a Biblia, aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak, és akkor itt állunk, megfürödve mindannyian. Mert azt hiszem, hogy rengeteg bűnt mulasztásból követünk el. És abból persze, hogy nehogy odaadjam, hanem maradjon csak az enyém. Vagy pedig az idegen Isten embereket Istenné nagyít, ami tönkreteszi az embereket is. Erről már beszéltem itt a templomban többször, hogy nagyon-nagyon súlyosan torzítja azoknak a gyerekeknek a személyiségét, akik a szülei első helyre tettek az életben. Ezek a gyerekek megtanulják, hogy minden körülöttük forog. És aztán már általános iskola végén, de középiskolában meg egyetemen kiderül, hogy én senki nem vagyok, semmi nem vagyok és sehol nem vagyok. És nagy, kerek szemekkel néznek ezek az elkényeztetett gyerekek a világra. Hát most mi van? Nekem járna, és még sincs semmi. És végső soron ezek az idegen istenek olyan célok elérésére sarkalnak minket, amelyek vagy betölthetetlenek, vagy ha betöltjük, akkor utána már is mást akarunk. Ugye ez a nagyon jó kérdés, egyszer megkérdezték Rothschildtól, hogy mi a jobb dolog a pénznél. És Rothschild állítólag erre azt válaszolta, még több pénz. És mi az elég a pénzből? Mindig egy kicsit több. A pénzből mindig lehet több. Nem jár beteljesüléssel, nem jár békével. És ez ránk keresztényekre úgy is vonatkozik, hogy itt van előttünk Jézus. Jézus, aki azt mondja, én nem érvényteleníteni jöttem a törvényt. Nem arról van szó, hogyha most keresztények vagytok, akkor halleluja, nem kell már 10 parancsolatból egyet se betartani. Mennyire sokan értelmezték így Pál apostolt? A törvény, az az Ószövetség, azt nem kell betartani, mert itt van Jézus, halleluja, csináljunk, amit akarunk. De nem így van. Azt mondja Jézus, nem azért jöttem, hogy érvénytelenítsem a törvényt, hanem betöltsem, hogy megmutassam nektek, milyen a törvény követő élet. És a keresztény élet is egy óriási szabadítással kezdődik, ahogy Pál mondja, Jézus megszabadított minket az apáinktól örökölt hiába való életünktől, itt nem szó szerint konkrétan apura és anyura gondol, hanem arról, amit hozunk, hogy szolgáljuk magunkat, hogy szolgáljuk a pénzt, hogy szolgáljuk ezt, azt, amazt. És egy óriási szabadítással kezdődik a keresztény élet. Jézus bejön az életünkbe, és nagy takarítást tart. És azt mondja, én vagyok elől. Én vagyok. Hányszor mondta Jézus ezt, hogy én vagyok? Összegyűjtöttem ezen a prédikációvázlaton. Jézus nagyon sokszor mondta, én vagyok a messiás. Én vagyok az, aki beszélek veled. Én vagyok az Úr és a Mester. Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok a jó pásztor. Én vagyok az ajtó. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a szőlőtő. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó. Nem ebből is pont 10 darab van, de semmi szándékos nem volt benne, lehet, hogy kihagytam egy-kettőt. Én vagyok, mondja Jézus, én vagyok az Úr, a te Istened. Én vagyok az, aki téged megszabadítalak. A mi Istenünk Jézus, és ez nem azt jelenti, hogy lecseréljük az Ószövetség Istenét egy modernebb Istenre, hanem azt jelenti, hogy az az Isten, aki bemutatkozott Izraelnek úgy, mint szabadító Egyiptomból, az nekünk pogányokból lett keresztényeknek, mert mi azok vagyunk, mert a pogány az Ószövetségben mindenki, aki nem zsidó származású. Mi pogányokból lett keresztényeknek, nekünk Isten úgy mutatkozik be, mint ahogy megszabadít minket a bűneink rabszolgaságából. Én vagyok a szabadítód. Megszabadítalak, tanítalak, vezetlek, gondoskodom rólad, szólnak ezek az én vagyok mondásai Jézusnak. Megszabadítalak, és ezért volt a kereszt. És ezért lett a kereszténység jelképe a kereszt. Mert ott történt meg valami nagy dolog, a szabadítás. Hogy legyen egy motorja a mi keresztény életünknek is. Mert minket már nem hoztak ki Egyiptomból. Minket már ki tudja, ki honnan jött ide a templomba. Ki tudja, hogy mennyire vagyunk magyarok, akik ma itt vagyunk. Én például tudom, hogy bennem mindenféle náció van. Szó szerint. Van bennem magyar is, egy negyed. De van azon kívül minden. Német, tót, kun, mindenféle. Itt vagyunk mi. Hát honnan hozott ki minket Isten? Ki hoztalak téged abból, hogy ezeket az idegen isteneket szolgáld? Ki hoztalak téged abból, hogy magadat szolgáld? Ki hoztalak téged abból, hogy a pénzedet szolgáld? Ki hoztalak téged abból, hogy embereket szolgálj? Ki hoztalak téged abból, hogy az egészségednek legyél a rabszolgája, vagy a szépségednek, vagy az okosságodnak, vagy annak, hogy neked mindig igazad van? A keresztény élet is szabadítással kezdődik. És ha nem éltük át ezt a szabadítást, akkor úgy vagyunk, mint az az ember, aki kiteszi a motort a kocsiából, és nem érti, hogy miért nem megy. De ha átéljük a szabadítást, akkor képesek leszünk menni arra, merre Jézus hív. Képesek leszünk megbocsátani, és újra kezdeni. Uram, kérdezte Péter, ha jön a testvérem egy nap 7-szer, hogy bocsássak-e meg neki? Most bocsássak meg 7-szer is? És azt mondja Jézus, hát nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Gondolom szegény Péter fejszámolást végzett és elment. Ez nagyon sok. Bocsáss meg, kezdj újra. Olyan jó szöveget hallottam most a megbocsátásról, ezért ezt gyorsan meg kell itt osszam, hogy a megbocsátásnak, amikor nem tud valaki megbocsátani, ez olyan, mintha mérget innék, és azt várnám, hogy az halljon bele, akinek nem akarok megbocsátani. És ez annyira jó kép volt, haragszom rád, és iszom a mérget, és te még mindig jól vagy, de én meg egyre rosszabbul. Bocsáss meg, és kezdj újra. Ha átélted a szabadításodat, akkor képes vagy erre. Ha rájöttél, hogy Isten mit bocsátott meg neked, akkor képes vagy megbocsátani. És képes vagy adni, és újra adni, és utána még egy kicsit adni. Mert ugye azt mondja Jézus, hogy ha valaki elveszi tőled a felső ruhádat, add oda neki az alsót. Ha valaki téged egy mérföld útra kényszerül, menj el vele kettőre. Ha valaki kölcsön akar kérni, annak adj, és aki csak úgy simán kér tőled, arra se legyincsél, hanem annak is adj. Adjál, és adjál, és adjál. És képes legyél mérlegelni, hogy mi a jó a másiknak. Ugye azt mondja Jézus, amit az emberek akarnak, amit akarod, hogy veled tegyenek, te is azt tedd másokkal. Mi a jó a másiknak? Mit kell vele tennem, hogy jó legyen? Hogyan kell úgy szeretnem, hogy ne csak én érezzem, hanem ő is érezze, hogy én szeretem? És végül, de nem utolsó sorban Jézus azt mondja, hogy szeresd ellenségedet. Szeresd azt, aki nem szeret. Szeresd azt, aki aktívan ellened van. Szeresd azt, aki átkoz téged. Áldjad meg azt, aki átkoz téged. Mert azt Isten mondta magáról, itt hallottuk, Máté felolvasta az Ábrahám történetét, megáldom a téged áldókat, megátkozom a téged átkozókat. Én, mint Isten, de azt mondja Jézus, áldjátok azokat, akik átkoznak titeket. Áldjátok, és ne átkozzatok. És mondjatok jót azokról, akik gonoszt tesznek veletek. Volt egy román görög-katolikus pap a Ceausescu rezsim idején, aki komolyan vette a hitét, és ezért őt is elvitték a többi, hát főleg protestáns lelkészsel együtt. És 9 évet ő is börtönben töltött. És már kiszabadult, ez már 90-es években volt, amikor egyszer hívták egy kórházi ágyhoz. És azon a kórházi ágyon az az ember haldoklott, aki őt többször megkínoszta a börtönben. És odalépett ehhez az emberhez, és én óriási feszültség volt bele, nem akarta. Tudjátok, a katolikusoknál van ez, amikor feladják neki az utolsó kenetet, és bocsánatot hirdetnek. Nem akarta feloldozni. Nem akarta meggyóntatni, és nem akarta feladni neki az utolsó kenetet. Amikor meglátta, hogy kihez hívják, legszívesebben hátat fordított volna, és elment volna onnan. És akkor azt mondta, hogy hát te, Uram, azt akartad, hogy mi szeressük az ellenségeinket. És nagyon könnyű volt ezt az embert elméletben szeretni, mert ő jó hívő ember volt, ezért megbocsátott ennek a kínzójának egyszer még korábban elméletben. De igazából ott jött ennek az elméletnek a gyakorlatire. Ez a gyakorlati vizsga volt. Mit kezdesz azzal az emberrel, aki ott haldoklik? És a kínzója őt nem ismerte fel. Egy oldalú volt csak a felismerés. Ez még nehezebb. Mondjam meg neki, hogy én vagyok az, akit te olyan sokszor bántottál, akit rugdostál, akit megvetettél. A kínzója nem ismerte fel. És végül minden lelki erejét összeszedve odaült mellé. És az illető ott meggyont, megáldozott, és végül feloldozta. És a feloldozás után azt mondta, hogy igazából nem is ő kapta a feloldozást, akit feloldoztam, hanem én. Nem ő született újjá azon a halálos ágyon, hanem én. Mert tudtam szeretni azt, aki nem szeretett. Azt mondja Jézus, a bűnösök is tudják szeretni a gyerekeiket. A gonoszok is szeretik a hozzájuk közel állókat. De ti legyetek a ti mennyei atyátoknak a fiai. És szeressetek mindenkit, aki veletek kapcsolatba kerül. És egyszer csak azt veszitek észre, hogy ezáltal újra és újra megszabadultok, és ezek az újabb és újabb szabadságok újabb és újabb motort adnak az életetekben ahhoz, hogy még többet tudjatok bocsátani, elengedni és szeretni. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük a te felfoghatatlan szabadításodat. Hogy életünk legnagyobb sötétségében is óriási világosságot tudsz gyújtani. Köszönjük neked azt, hogy amikor nagyon-nagyon sötét körülöttünk minden, amikor körülvesz minket a halál, a fájdalom, a gyász, a szomorúság, a reménytelenség, akkor elég egyetlen egy pici mécsest meggyújtani, hogy elfusson a sötétség. És köszönjük azt, hogy ha tudjuk szeretni egymást, azokat is, akik nem szeretnek, azokat is, akik utálnak, azokat is, akik ellenünk vannak, akkor nem csak mécsest gyújtunk a kezünkben, hanem reflektort. És a végén olyan világos lehet az életünk, mint egy kivilágított bálterem. Az a terem, Uram, ahol veled együtt fogyasztjuk el a te vacsorádat. Így kérünk, hogy készíts minket a következő heti úrvacsorára is, azon a héten, ami jön. Így kérünk, hogy készíts minket azokra a találkozásokra, megbocsátásokra, elengedésekre, amelyek szembe jönnek. Hogy megtapasztaljuk a te szabadításodat, és a te szabadításod öröme átjárjon minket erővel, amelyel még több szabadítás hajtható végre. Ezen az úton kérünk, hogy indítsál minket most, ezen a héten. Legyél velünk, Urunk! Mert ha nem jön a te orcád velünk, ne is vigyél tovább bennünket. Ha nem jössz velünk, ne is vigyél sehova minket. Ha nem állsz mellettünk, akkor inkább nem is mozdulunk. De köszönjük, hogy az a neved, hogy velünk vagy. Amen. Most mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Békességet hagyok nektek, az én békességemet hagyom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjon azért a ti szívetek, és ne is csüggedjetek.